hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát. Elnézést. Ami megvan írva a Bírák könyvének 6. részében, a 11-től a 24. versig eképpen.
Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyeket így beszélnek el nekünk, atyáink? Ki hozott bennünket Egyiptomból az Úr? Hiszen most eltaszított bennünket az Úr, és Midján markával. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, ad nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, amíg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy elég tegyél. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskevidát, meg egy déka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyeret, tedd le erre a sziklára, és önt rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében lévő botot, és a végére megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta, jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon portrát épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiézer nemzetségének a földjé.
Isten áldja meg a hallottét, csendesedjünk el, és szóljunk Istennek az imádságban.
Mindenható atyák, köszönjük néked, hogy bölcsen irányítod egyéni, családi és közösségi életünket. Szabályozod napjainkat. Juttat számunkra az éltető fényből, az éjszaka nyugalmából, értelmes munkából és pihenésből, télből és nyárból. Képessé teszel minket arra, hogy ajándékaiddal élhessünk, szépségükben gyönyörködhessünk, fájdalmat, a gondot, betegséget elhordozzuk. Világossá tetted akaratodat, jól tudjuk, hogy egyedül a te parancsaid követése biztosítja lelkünk nyugalmát. Olykor megpróbálsz és megbüntetsz minket, mint ahogy próbára teszed azt a közösséget is, amely nem figyel szabadra. Olykor idegen népek kezére, máskor zsarnokokra bízod a büntetést. Amikor a történelem csapásai alatt már roskadoztak a mi református őseink, akik ószövetségi példákkal fejezték ki sorsuk fordulatait, a legénységesebb, legfélelmesebb időkben is te hozzád fordultak szabadítóért, egy Gedeonért, egy Mózesért, és te gyakran meghallgattad őket. Áldott legyen a neved. Ezekben a sorsdöntő napokban is hozzád könyörgünk, hogy olyan vezetőink lehessenek, akik nem űznek csúfot abból, ami szent, és ami alapja minden bizalomnak. Az egész teremtett világon, népek, vallások, világnézetek ütközetében segítsd azok életét, akik keresik a békességet, tisztelik mindazt, ami méltó a tiszteletre, de nem fogadják el azt, ami a te ítéleted szerint elfogadhatatlan. Maradj velünk az elkövetkezendő napokban és hetekben, készíts számunkra ígéretes jövendőt, amely tisztességen, igazságon, egymás megbecsülésén és szereteten alapul, amelyre megtalálja feladatát a mi népünk, egyházunk, gyülekezetünk és családunk. Amen.
Ige hirdetésre készülődve énekeljük a 166. dicséret első két versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Másrészt pedig tele volt fadarabokkal. Egyrészt vette őket, másrészt pedig az erdőben gyűjtögette őket, amely közelben volt. Volt egy, ami éppen dolgozott. Egy öreg embert faragott ki egy faából. Az volt benne a furcsa, hogy egy része még teljes mértékben a régi faág volt, az eredeti, egy része már félig meddig kész volt, és apró részletei pedig már tökéletesen látszottak. Nem értettem, hogy miért pont ezt farag belőle. Akkor elmondta, hogy mindig úgy csinálja, hogy megfog egy-egy ágat, alaposan megnézegeti, megnézi rajta a göcsörtöket, és próbál rájönni arra, hogy mi is lehet benne. ki lakik ebben a falunkban? És azt szerint kezdi el faragni. Aztán elővett egyszer csak egy barackmagot, együtt megnézegettük a rajta lévő különböző mélyedéseket, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mi is lehet egy barackmagban. Végül pedig faragott nekem belőle egy banán nevű majmocskát. Ez a majmocska ez mai napig is megvan, és néha előveszem, és elgondolkozok rajta, hogy nem így vagyunk-e mi is. Ahogy ez a fafaragó kifaragta ebből az egyszerű magból, amit egyébként csak eldobnánk, miután megettük róla a gyümölcsöt, ezt az aranyos figurát. Kifaragta belőle azt, ami benne lakik. Nagyon sokan küzdenek a világban, talán itt közöttünk is, azzal az érzéssel, hogy eldobhatóak vagyunk. Lecserélhetők, kevesek, és talán elfáradunk ebbe. Ugyanakkor ez a mind a két ige szakasz, amit előbb felolvastunk, arról szól, hogy Isten kivé akar kiformálni bennünket. Kivé akar tenni minket. Arról, hogy bár sokszor küzdünk azzal, hogy arra lehet bennünket helyezni, félre lehet bennünket állítani, de Istennek mégis terve van az életünkkel. Ezekkel a nehézségekkel egykor Izrael életében igen sokan küzdöttek. Különösen a bírák korában. Abban az időben, ami Gedeon élete volt. Nem véletlenül. De ahhoz, hogy a felolvasott ige szakaszt egy kicsit jobban megértsük, ahhoz vissza kell menni időben. Körülbelül 1200, Krisztus előtt 1200 tájékán hozhatta ki Isten Egyiptomból az ő népét. Vezette őket. Együtt ment velük. Megtapasztalták szabadítását, gondviselését, vezetését. Nagyon valóságos módon ott a pusztában. Aztán útközben a Sinai hegynél az az Isten, akit már megismertek, szövetséget kötött velük. Ennek az írásos dokumentuma a 10 parancsolat. És ennek a szövetségnek a lényege az volt, hogy az az Isten, akiről már tudták, hogy kicsoda, hiszen átélték a szabadítását, átélték a gondviselését, arra indította őket, hogy engedelmeskedjenek neki. Csak neki, és semmilyen más Istennek. Egyrészt azért, mert nincsen más Isten rajta kívül, a többi az mind legfeljebb szobor, égitest vagy fa, ő az egyetlen Isten. Másrészt pedig azért, mert ő ezt nem tűri. Hűségre hívta el Isten az ő népét, a bálványokkal szemben. És addig, amíg ők hűségesek lesznek hozzá, addig ígérte számukra az oltalmát, a védelmét, gondviselését, a vezetését. Ha azonban kilépnek ebből a szövetségből, akkor védtelenné válnak. Igen, nem csak, hogy a nép megérkezett Izrael földjére, és ott látta a kánaáni népeket. A kánaáni népeket, amelyek náluk sokkal fejlettebb technikával bírtak, letelepedett életmódot folytattak, és más isteneket imádtak. Nem véletlen hát, hogy időről időre újra és újra elkezdtek kacsingatni ezek felé, az istenek felé. Aztán szépen lassan a Jahve kultusz mellé begyűrűzött a Boál istennek, az Asera istennőnek a kultusza is, és egyre inkább elfordította a népnek a szívét. Na ez volt az, amit Isten nem tört az ő népénél. Megtörték a szövetséget, megszegték azt. Így aztán a szövetségen támadt rés által az idegen népek újra és újra megtámadhatták Izrael népét, mert védtelenné lettek. Gedeon korában a midjániták támadták meg Izrael népét. Midjániták beduin törzsek voltak, igen félelmetesek. A kor egyik izraeliek számára a legfélelmetesebb eszközét használták, a tevét. A tevékkel közlekedtek, gyorsan lerohanták az országot, elrabolták minden szálig a javaikat, majd aztán gyorsan el is hagyták az országot, felégetve és elpusztítva maguk mögött mindent. Így olvashatjuk az igében. Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését, nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Rengetegen voltak, és harcra idomított tevékkel gyakorlatilag elborították őket. Jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak, úgy jöttek, mint a sáskák tömegesen, maguknak és tevéknek számuk sem volt, behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Hát ilyen nyomorúságos volt abban az időben Izrael helyzete. És ezért is olvashatjuk azt, hogy Gedeon a présházban elbújva csípelte a gabonát. Titokban. Lopva szinte. Lopva a sajátját, hogy nehogy észrevegyék, mert akkor jönnek és azt is elviszik. Féltek. Rendes körülmények között a gabonát azt nyíltan, kinn a mezőn, szeles helyen csépelték, hogy a port, a törmeléket a szél szétfújhassa, és így megtisztuljanak a gabonaszemek. Együtt végezték közösségben, énekelve, beszélgetve, egymás segítve, nem pedig egyedül, egy présházban, a sötétben, szinte megfulladva a portól. Igen, igen, kiszolgáltatott állapotban volt ez a fiatal ember, félve, elbizonytalanodva. Akkor, amikor az angyal megszólítja, egyből védekezni kezd, hogy ő túl fiatal, a legkisebb apja temzetségéből. Ráadásul ők a legszegényebbek. Ugye mi a csodát akarna Isten az ő népével? Majd ettől újra és újra jeleket kér. Ez egy nagyon elbizonytalan fiatalember lehetett. Szinte az Isten kísértés határait súrolja, ahogy újra és újra bizonyítékot kér az Istennel való járásban. Hiszen már itt ebben a történetben is, amit felolvastunk, azt kéri, hogy adjon jelet az Úr, ezért csak ki tűz és emészti meg a kirakott ételt. Aztán hamarosan arról olvasunk, hogy kétszer is kirakja a gyapjút, jelként, hogy Isten tényleg valóban vele van, és tényleg az Isten akarata az, hogy ő elinduljon és engedelmeskedjen neki. Kirakja a gyapjút, és egyszer azt kéri, hogy legyen száraz a fű, és a gyapjú legyen egyedül nedves, majd utána újra kéri, és akkor azt kéri, hogy a fű legyen harmatos, és a gyapjú legyen száraz. Aztán Istentől még egyszer jelet kér, mielőtt harcolni kezdenének, és akkor Isten leküldi őt az ellenséges táborba, hogy hallgassa ki az ellenséges katonák álmát, akik arról beszélnek, hogy Gedeon csapata le fogja őket győzni. Újra és újra jeleket kér, mert nagyon bizonytalan, mert félszeg és elfogódott, és kevésnek érzi magát. A legkisebbnek, a legszegényebbnek, a legjelentéktelenebbnek, a legfiatalabbnak. Emberileg nézve, talán nagyon érthető az, hogy ő ezt így éli meg, hiszen félnek az ellenségtől, már hosszú ideje. És a családja valóban nagyon szegény lehetett. Különösképpen, hogyha ebben a nyomorúságos időben azt mondja, hogy az övék volt a legszegényebb. És valóban ő lehetett a legkisebb gyermek a családban. Mindezek mellett pedig valószínűleg nem ismerhette igazán az Urat. Olvassunk arról, hogy az apjánál Baál oltár volt az udvarban, és szent fák. Valószínűleg ő már nem Isten ismeretében nőtt fel igazán. Hát hogy ne bizonytalanodna el, amikor egy által alig ismert úr angyal által olyan feladatot bíz rá, hogy neki kell megszabadítani a népet. Neki a kicsinek, a szegénynek, annak, aki fél, aki rejtőzik és titkon elbújik inkább, amikor csépeli a gabonát. Nagyon sokan küzdünk hasonló érzésekkel ebben a világban. Azzal, hogy nem vagyunk elég jók, azzal, hogy kevésnek bizonyulunk másokhoz képest. A mostani világ ezt különösképpen meg akarja erősíteni bennünk. A média állandóan azt hirdeti körülöttünk, hogy akkor vagyunk igazán valamire méltók, hogyha sok pénzünk van, ha megvehetjük a legjobb dolgokat, amelyeket hirdetnek a televízióban, ha karrierünk van, ha anyagilag halad előre az életünk, ha sikeresek vagyunk. Aztán, ha ez nem így van, akkor úgy érezzük, hogy kudarcot vallottunk. Érdekes, hogy csináltak egyszer egy kísérletet Angliában, az egyik egyetemen. Sok kérdést feltettek, többek között az egyik arra vonatkozott, hogy ki az, aki a professzorok, a tanárok közül szorongani szokott, illetve gyakran küzd az elégtelen voltának a kérdésével, aki kevésnek érzi magát. És döbbenetes volt látni azt, hogy több mint a 75%-a a professzoroknak, a legnagyobb tudású embereknek, akiknek elvileg sikeresnek tűnik az élete, szorong és kevésnek érzi magát. Az emberek nagy része tele van ilyen érzésekkel, és ez egyre inkább erősödik. És ez nem függ, láthatjuk igazán az iskolázottságtól, és csak a karriertől sem, hanem attól, hogy kinek látjuk önmagunkat. A környezet gyakran pedig ezt még inkább felerősíti bennünk. Az, hogy nem vagyunk elegek. Az, hogy nem számít az életünk. Nemrég beszélgettem egy asszonnyal, aki elmondta az urának a halála után, hogy mennyire furcsa volt az, ahogy megélték az elmúlt éveket. Az ura vezető beosztású volt, népszerű ember, nagyon sok baráttal, állandó meghívásokkal számított. Igen sokat számított abban a körben, ahol mozgott. Vezető volt. Karácsony tájékán és húsvét tájékán több száz képeslapot adtak fel. Listát vezettek arról, hogy kinek küldtek üdvözletet, hogy nehogy véletlenül kimaradjon valaki. Aztán akkor, amikor az ember megbetegedett, akkor továbbra is folytatták a levelezést. Ez azonban évről évre csökkent. Aztán 11 néhány évvel később, amikor az ura meghalt, akkor már csak néhány 20-10 levelet küldtek el, de még elküldték. Ő pedig folytatta. Folytatta akkor, amikor már az ura nem élt, küldte a régi barátoknak, akik még nem hagyták el őket, akik látogatták továbbra is a férjét, és megdöbbenve tapasztalta, hogy nem jön válasz. Nem fontos. Ő már nem. Ennyit ért egy élet. Ennyit ért egy beosztás, egy sikeres karrier, és ilyen könnyű volt félretenni őket. Nagyon fájdalmasan élte meg. Fájdalmasan, hogy ennyire nem fontos az élete. Senki nem keresi, és ő már nem is számít. Sokan belefáradnak abba a harcba, hogy az életük számítson másoknak. Sokaknak harcá válik, hogy kivívják mások odafigyelését, szeretetét és törődését. És minél inkább harcolnak ezért, általában annál inkább elutasításban van részük. És egy idő után belefáradnak abba, hogy az életük során második vagy harmadik helyre kerüljenek állandóan. Mert fontosabb a munka, hiszen abból nem lehet kiszállni, az nagy a hajtás. Vagy fontosabbak azok, akiket támogatni kell. És sokszor már észre se vesszük, hogy azok szorulnak igazán támogatásra, akik a szeretteink. Házasságok, barátságok mennek rá sokszor erre, hogy elfelejtkezünk azokról, hogy igazán számítani kellene az életünkben. És aztán végül a bátortalanabb fél teljesen visszahúzódik, elnémul vagy elbizonytalanodik, és magában küzdhetetlenül. Nagyon sok feleség küzd az elvárásokkal, hogy megfeleljen a munkahelyen, megfeleljen feleségként, édesanyaként, és ugyanakkor, hogyha idősebb szülei vannak, akkor még gyermekként is. Férfiakkal beszélgetve oly sokszor hallom, hogy mennyire kiszolgáltatottnak érzik, hogy bármikor elbocsáthatják őket a munkahelyről, hogy pótolhatók, hogyha nem teljesítenek eleget, ha nem ők a legjobbak, akkor elbocsáthatók, és 10 másikat találnak azonnal a helyükre, akár kevesebb bérért is. Hogy hányan és hányan beszélnek arról, hogy összehasonlítatják magukat kortársakkal, és azt érzik, hogy kudarcot vallottak, tehát nem tudnak eleget felmutatni. A gyermekek és fiatalok között, hogy hány és hány élet megnyomorodik attól, hogy olyan elvárásokban volt része, hogy ott mindig azt hallotta, hogy bezzeg a másik, így vagy úgy, olyannak kellene lenned, mint, és nem tud megfelelni. És szorong, és gátlásai vannak, és felnőve nem tudsz felelősséget vállalni, nehezen hoz döntéseket, mert bizonytalan. És a végén elcsüggednek, elcsüggedünk, belefáradunk mindebbe. Ha szoktuk így érezni magunkat, ha szoktunk olyanok lenni, mint Gedeon, ott a présházban volt egykor, akkor talán eszünkbe juthat Jézus szava, bíztatásra számunkra. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus mindenkit hív. Mindenkit. Kivétel nélkül. Hívja azt is, aki belefáradt az életbe, a hétköznapokba. Azokat is hívja, akik kicsinek, erőtlennek érzik az életüket, akiket félre szoktak állítani. Ő hívja azokat is, akik úgy érzik, hogy talán ők méltatlanok erre, és őket már nem is hívja az Úr. Ők úgy érzik, hogy nem is hiányoznának talán. Dehogy nem. Jézus az, aki valamennyünket hív. Valamennyünket. A világban ez nem így van. A világ kiket hívja? Azokat, akik erősek, akik bátrak. Azokat, akiknek nagy a munkabírása. Akik kiemelkedően teljesítenek, akik erősek és okosok. Jézus az, aki hívja a megfáradtakat, a gyengéket, a kisebb rendőrségű érzéssel küszködőket, akik kicsiknek érzik magukat, szegénynek és gyengének. Nem véletlen az, hogy Isten megszólította ott egykor Gedeont. Nem véletlen az, hogy ott bemutatkozik neki az Úr, és kihívja őt a sötét présházból, ki a világosságba, az Isten jelenlétébe, és feladatot bíz rá. Feladatot, hogy szabadítsa meg a népet, Midianiták kezéből. És miről szól ez a megbízás? Arról, hogy Gedeon elfogadott, és nem kell elfogódott legyen. Isten által elfogadott. Nem igaz az, hogy Gedeon csak annyi, amennyi első látásra tűnik belül róla. Nem igaz, hogy Gedeon csak annyi, hogy kicsi és szegény. Nem igaz, hogy ő csak annyi, aki ki van szolgáltatva és fél. És Isten tudja ezt. És Isten, ahogy egykor az a szobrász művész, fafaragó, kifaragta abból az ágból a szobrot, és a baracnakból a majmocskát, ugyanúgy Isten kifaragja Gedeonból a hadvezért, a bírát, Izrael egyik legnagyobb emberét, aki által megszabadítja a népét. Isten az, aki ezt megteszi, mert ő annak látja Gedeont, akivé lehet. Nem kell elfogódott legyen, hanem elfogadott. És ezért lesz lehetséges az, hogy Isten ereje által, Istenben bízva mindez Gedeon meg tudja majd egy nap tenni. És ezt felismerve tudja majd kimondani a szavakat, amikor Izrael népe királlyá akarja tenni, hogy én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az Úr uralkodik rajtatok. Gedeon gyökösi szójátékával élve elfogódott ifjúból, elfogadott férfi lett. ami is jelent elfogadottnak lenni. Az azt jelenti, hogy érzem, sőt, mi több tudom és komolyan veszem, hogy szeretve vagyok az Istentől. Annak ellenére szeret. Annak ellenére szeret, hogy néha egyáltalán nem vagyok szeretetre méltó, és talán tüskés természetű vagyok. Annak ellenére, hogy sokszor félek. Annak ellenére, hogy nem én vagyok a legokosabb, a legnagyobb teherbírású. Az, aki a legnagyobb teljesítményt ki tudja magából csikarni. Mindennek ellenére szeret, és feladatot bíz ránk egyen-egyenként. Lehet, hogy a világ, a barátok, a szeretteink időnként félretesznek bennünket, hogy belefáradunk az állandó bizonyításba. Lehet, hogy legszívesebben néha mi is elbújnánk egy sötét prízsházba. De Istennek nem ez a hozzánk való állása. Ő nem így tekint ránk. Ő nem tesz félre bennünket, sokkal inkább komolyan vesz. Olyannyira, hogy Gedeon esetében még azt is komolyan vesz, hogy állandóan jeleket kér. Ja, ez valóban szint az Isten kísértés határa is súrolja, ahogy erről az előbb is beszéltem. Az Úr az, aki szeretné, hogy feltekintsünk rá, aki magához hív bennünket, önmagunk körül forgó keserléseinkből, félelmeinkből és bizalmatlanságainkból, aki ki akar vinni a sötét prízsházból, hogy vele járjunk az utunkat. Nem véletlen, hogy így bíztatja egykor a fogságban lévő Izrael népét, hogy igen-igen el voltak keseredve, és nem véletlen, hogy így szólítja meg őket Ézsaiás könyvében. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Miről szól ez az ige? Arról, hogy igenis elfáradunk időközönként. Meglankadunk, hibázunk, és kevésnek érezzük magunkat. Nem kell szégyenkeznünk miatta, mert ilyen van. Mindannyiunkkal előfordulhat. Igaz ez még a legkiválóbbakra is, mondja Ézsaiás könyve. De az is benne van ám embernek az igének a folytatásában, hogy ennek egyáltalán nem kell így maradnia. Itt nem kell megállni, mert folytatódik. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az Isten az, aki meg tud bennünket erősíteni, aki meg tudja újítani az erőnket. Ő az, aki bennünket, akik oly sokszor olyanok vagyunk, mint Gedeon, át tud formálni, és kiformálni belülünk azt, akivé válhatunk, megvalósítani az ő tervét az életünkben. Ehhez azonban figyelni kell a mondat első felére, akik az Úrban bíznak. Ahhoz, hogy szájra kelhessünk, valóban az Úrban kell bízni. A hétköznapokban is. Olyan szépen tudjuk mi ezt. Aztán akkor, amikor a hétköznapokban kétségek jönnek az életünkben, amikor az élet apróbb cseprőbb kérdéseivel küzdünk, akkor olyan nagyon el tudunk bizonytalanodni. Azt gondolom valamennyien. Elbizonytalanodunk, elveszítjük néha a hitünket, és nem tudjuk, hogy merre tovább. Olyan nehéz elhinni, hogy Istennek akkor is terve van a számunkra, amikor mi ezt éppen nem látjuk. De az Úr az, aki bíztat bennünket. Akik az Úrban bíznak, azok szájra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tudják a testvérek, hogy hogyan repül a sas? Azután, hogy elrugaszkodott és csap néhányat a szárnyával, kiterjeszti azokat, és elkezd szárnyalni. Engedi, hogy a légmozgás vigye előre, a szél. Hát engedhetjük mi is, hogy a szél, amely fúj, ahová akar, vigyen bennünket, a Szent Lélek. Isten Szent Lelke vezessen bennünket, vigyen bennünket. Ő, akiről azt mondja az ige, hogy ő a megerősítő, ő a pártfogunk, a vigasztalunk. Ő az, aki által megérthetjük Isten vezetését az életünkben. Ő az, aki bátorít bennünket. Egykor Gedeon nagyon komolyan vette az Úr szavát, bízott az Úr szavában. És még aznap éjjel így volt lehetséges, hogy 10 markos férfival fogta magát és ledöntötte, apja hatalmas Baál oltárát is kivágta a szent fákat. Nem törődve a következményekkel, hogy mi lesz akkor. Majd szintén az Úr szavának engedve lecsökkentette a hadseregének a létszámát 300 főre, és így ment a rettegett, hatalmas midiáni sereg ellen, ami kész öngyilkosságnak tűnt, és Isten ereje által mégis győzött. Ebből a félénk, elfogódott fiatalemberből elfogadott férfi lett, mert átélte, hogy Isten által elfogadott, hogy Isten igent mondott az életére, és így lett Izrael egyik legnagyobb bírája. És az ő vezetése mellett az egész nép erőre kapott, és újra bízni kezdett Istenben, engedelmeskedve neki. Az Úr adja, hogy ezt mi is megéljük az életünkben, és ilyen hittel tudjunk menni ő vele, követni őt, és ha meg is lankadunk, el is fáradunk, benne bízva szájra tudjunk kelni, mint a sasa, megerősödve vele a járásban. Isten megszólító szavára énekeljük a 285. dicséret 4. versét. Adj mi népünk megújult szívet. Urunk Istenünk, magasztalunk téged. Add, hogy komolyan hittel tudjuk fogadni a te szavadat, hogyha te benned bízunk, akkor szájba kelhetünk, mint a sasok. Futhatunk lankadatlanul, és járhatunk fáradhatatlanul. Adj nekünk, Urunk, hittel teljes szívet és életet. Urunk, add, hogy soha ne kételkedjünk te benned, az élet viharai közepette. Mi veled járjunk. És Urunk, könyörgünk azért is, hogy formáld ki bennünk a te akaratodat, a te tervedet. És bocsáss meg nekünk, amikor új sokszor nem akarunk ennek engedni. Amikor fájónak érezzük a te lelki vésődnek a csapásait és farigcsálásait. Amikor nem szeretem napok vannak, amikor oly nehéz csendben várni a te szavadra. Oly gyakran nem értjük a te útjaidat, oly gyakran nehéz várni a te szabadításodra és vigasztalásodra. Urunk, éppen ezért könyörgünk hozzád azokért, akik most nagy nehézségben vannak, neked gyász terhel, ilyen fáj a szíve és veszteség érte őket. Urunk, te légy a vigasztalójukat a lelked által. Áld meg emlékezésüket, gyógyíts a szívüket. És Urunk, legyél a betegekkel is. Erősíts, gyógyítsd őket a beteg ágyon. És Urunk, legyél a családtagokkal is, akik ápolnak. Adj számukra szeretetet, hitet és reményt. És Urunk, könyörgünk azokért is, itt most majd 10:30-tól talán először lépik át a gyülekezetünk küszöbét. Urunk, add, hogy valami elkezdődjék a szívükben. Add, Urunk, hogy vágyjanak te veled lenni. Hogy megérezzék annak a jó ízét, hogy mit jelent te veled járni. Hogy megértsék, hogy te mit tettél értünk ott a kereszten. Hogy te általad helyre állhat az az összetört kapcsolat, ami ott az Édenkertben megromlott. Urunk Istenünk, kérünk téged, áld meg a vasárnapunkat, áld meg a rád figyelésünket, és adj nekünk engedelmes, benned bízó szívet. Amen. Így szól az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.